Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A terrorkészültség magasabb fokozatát rendelték el Magyarországon, értesült a Magyar Nemzet. Azt írták, a Védelmi Tanács vasárnapi ülése után Orbán Viktor kérésének megfelelően határoztak így. Ez a gyakorlatban intenzívebb titkosszolgálati információcserét, szigorúbb védelmet jelent a kiemelt létesítményeknek és állami vezetőknek, illetve megerősített rendőri jelenlétet a közterületeken, a tömegrendezvényeken, valamint a zsidó felekezethez tartozó intézményeknél. Tegnap harmadszor is összeült az izraeli hadikormány, és úgy tudni, végleges döntést hoztak arról, hogy válaszcsapást adnak Iránnak a szombati jeli támadása. A helyi sajtóban megjelent cikkek szerint a hadikormány olyan válaszcsapásról döntött, amely valós károkat okoz Iránnak, anélkül, hogy regionális háborút robbantana ki. A Sky News azt is megjegyezte, Izrael a válaszlépést az Egyesült Államokkal is koordinálja, bár az amerikaiak korábban azt közölték, nem vesznek részt ebben. Nem küldünk katonákat és fegyvereket az ukrajnai háborúba, és a béke pártján állunk, hangsúlyozta Menzel Tamás napi rendelőt az országgyűlésben. A Fidesz képviselője a kormánypártok teljes támogatásáról biztosította a közel-keleti helyzettel kapcsolatban a kabinet álláspontját, Ukrajnára kitérve pedig azt mondta, a magyar kormány azonnali feltétel nélküli tűzszünetet akar, ám a helyzetet súlyosbítják a háborúpárti európai vezetők nyilatkozatai. Ennél is súlyosabb, hogy a NATO most azt szervezi, hogyan tudja átvenni a fegyverszállítást, a katonák kiképzését, és erre 100 milliárd dollárt szánnak. Értékelése szerint a magyar baloldal is háborúpárti. Csak a KSH által megállapított régiós üzemanyagár átlag ismeretében dönt a kormány, hogy beavatkozik-e az üzemanyagpiacon, közölt a nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaságnak adott interjúban. Nagy Márton úgy fogalmazott, a kormány türelme kezd elfogyni, a múlt héten figyelmeztették az olajpiaci szereplőket a korábbi megállapodás betartására. Holnap 2 forinttal emelkedik a benzinliterenkénti nagykereskedelmi ára, írta meg a holtankoljak.hu portál. A dízel átlagára 653 forint marad, a 95-ös benzin 643 forintra emelkedik. Tegnap elindult a kormány ifjúsági garancia plusz programja. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár a TV2 műsorában arról beszélt, a munkaerőpiacon az 50 év feletti, valamint a 30 év alatti korosztályoknál vannak még tartalékok, a cél a foglalkoztatottság növelése. A program 4 pillérre épül, bértámogatásra, lakhatási és utazási támogatása, valamint átképzése. A Dunahouse adatai szerint megduplázódott az első lakást vásárlók aránya a fővárosban. Az ingatlanvásárlók 5-e szerződött az idei első negyedévben első otthonára, jelentette az ingatlan közvetítő. 29%-ban a budapesti lokációt választották az ügyfelek, de Pest és Bács-Kiskunvár megyék is vonzották az első lakásszerzőket. A csökkenő kamatpálya és a javuló gazdasági helyzet mellett a 10%-os önerő lehetősége, valamint esetlegesen a csok plusz és a hozzátartozó részleges tartozás elengedés, illetve az illetékmentesség is támogathatja az ingatlan szerzőket, sorolta a Dunahouse az MT-nek küldött elemzésében. A gazdálkodók visszajelzései alapján tartósan vízhiányos időszak kihirdetését kezdeményezte a belügyminisztériumnál a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Aszály nincs, a középső talajréteg víztartalma kielégítő, de az alföldön a felszínhez közeli rétegekben már március közepe óta kritikus a csapadékhiány. A Dunántúlon is szükség van esőre, a magágy előkészítéshez és a vetéshez túlszáraz volt eddig a talaj. Tartósan vízhiányos időszakban vízjogi engedély nélkül egy alkalommal rendkívüli öntözési célú vízhasználat engedélyezett, vízkészletjárulékot sem kell fizetniük a termelőknek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beüzemelt az országos jégkármérséklő rendszert, amely ezzel megkezdte 7. védekezési szezonját. Ez minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd. A riasztási időszak szeptember 30-áig tart. Azok a fiatal felnőttek, akik ebben a tanévben töltik be a 18. életévüket és szeretnék bejárni Európát, ma déltől 2 hétig újra regisztrálhatnak az ingyenes, Európa 32 országába érvényes Interrail vonatbérletre, tájékoztatott a Mástart. A hetedik éve rendkívüli népszerűségnek örvendő Discover EU kezdeményezés keretében eddig összesen már több százezer európai fiatal utazhatta be Európát, most újra 35 ezernek lesz lehetőség erre. Végül az időjárásról, többnyire borult az ég, sokfelé esővel, élénk széllel, a csúcshőmérséklet 14-15 fok körül alakul, híreinket hallották.
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra. Se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. Már nem tudom, hogy mi van, az sem, hogy ki vagyok. Utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy itt most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfelejt. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet. S ha egyszer odébb állnál, hadd repítsen el a képzelet. És majd, ha tévedésből találnál jobb utat, ne nézz soha vissza hátra, hagyj magad mögött a gondokat. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Kiválasztja és kifizeti az ügyvédet ingatlan vásárlásakor. A jogsegélyben elsőként erre a hallgatói kérdésre válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Melyek az ügyvéd feladatai az ingatlan adásvételi szerződésnél?
A meghatalmazásnak az a lényege, hogy valakit megbízunk egy bizonyos ügy vagy ügyeink ügyköröknek a képviseletére azzal, egy egyoldalú nyilatkozattal, hogy ilyen és ilyen kérdésben minket képviseljen, azaz helyettünk járjon el, és ránk nézve jogokat, illetőleg kötelezettségeket szerezzen. Nagyon lényeges kiemelni, hogy vannak olyan kérdéskörök, vagy vannak olyan ügyek, amelyekben nem adható meghatalmazás. Ezek leginkább azt lehet mondani, hogy a házassági személyállapoti kérdésekben lehetnek olyan kérdéskörök, ami meghatalmazott útján nem lehet eljárni. Például egy házasságkötésnél is csak személyesen mondhatjuk ki azt, hogy XYZ-vel házasságot szeretnénk kötni. A válás az ugyanilyen, ott is személyesen el kell járni, és ki kell mondanunk, hogy attól az illetőtől, akivel házasságot kötöttünk, az azzal való fennálló kapcsolatunkat, házasságunkat kérjük felbontani. De ugyanilyen nagyon lényeges, személyes kérdéskör a végrendelkezés. Végrendeletet sem lehet meghatalmazott útján tenni. Egyebekben általában elmondható, hogy szinte minden kérdéskörben, ezen kivételektől eltekintve, meghatalmazott útján is eljárhatunk. A meghatalmazásnak van bizonyos alakisági kelléke is. A meghatalmazásnak formailag olyannak kell lennie, mint amilyen kelléke van annak a bizonyos szerződésnek, amiben a meghatalmazottunk elkíván helyettünk járni, illetőleg kérjük, hogy eljárjon.
Tehát a meghatalmazásnak vannak kötelező tartalmi elemei.
Így van. A meghatalmazásnak mindig van egy címzetje, akinek ez szól. Különösen is, hogyha az egy hatóság, vagy bíróság, vagy olyan hivatalos ügy, amiben valamilyen eljárásban képvisel minket a meghatalmazott személy. Ezen kívül van egy meghatalmazó, van egy meghatalmazott, és van ennek a meghatalmazásnak egy bizonyos olyan meghatározása, hogy milyen ügyben, miként, tehát miben, mire nézve adtuk ezt a meghatalmazást. És ebből derül ki egyébként, hogy a meghatalmazottnak mi lesz az a jogosultsági köre, mi az, amiben ő eljárhat. Lényeges, hogy kiemeljük, hogy van adott esetben lehetőség általános meghatalmazást is adni, de az időben nem lehet korlátlan, illetőleg egy meghatalmazás is vagy jogszabály által megadott időtartamig érvényes és hatályos, vagy pedig adott esetben visszavonásig. A képviselettel kapcsolatosan nagyon lényeges, amit meg kell még említenünk, hogy van olyan képviselet is, amikor nem szükséges meghatalmazás egyáltalán, hiszen például egy kiskorú gyermeket a szülő képvisel, ott meghatalmazás nélkül járhat el a szülő. De ugyanilyen eset lehet abban az esetben is, amikor egy civil szervezetet vagy egy gazdasági társaságot az alapítókirat vagy a létesítő okirat alapján képviselhet valaki. De ugyanúgy lehetséges, hogy valakit hatósági határozat netán ítélet jogosít fel a képviseletre. És ugye ennek a képviseletnek a speciális formája az, amikor rendszerint egy okirat alapján bízunk meg valakit, hatalmazunk meg valakit arra nézve, hogy ügyeinket képviselje. És ebben van egy nagyon speciális meghatalmazási kör, amikor az illetőnek, aki a meghatalmazott, el is kell fogadnia. Például egy ügyvédi meghatalmazásnál nem elegendő az, hogy egy egyoldalú nyilatkozatot tegyünk arra nézve, hogy ki az, aki minket és amilyen ügyben képviselhet, hanem azt az ügyvédnek el is kell fogadni. Lényeges, hogy egyébként ezt a meghatalmazást, vagy általában a meghatalmazást a meghatalmazott személynek nem kell elfogadnia, és nem is kell aláírnia, hanem ez egy tisztán egyoldalú jogügylet, tisztán egyoldalú jognyilatkozat. Azonban bizonyos kérdéskörben, és direkt itt emeltem ki azt, hogy az ügyvédi meghatalmazás vonatkozásában ez azonban nem így van, ott kifejezetten a meghatalmazottnak is alá kell írnia, írásba kell foglalni, és alá kell írnia ezt az okiratot, ezt a meghatalmazást, és csak akkor válik hatályossá. És nyilvánvaló módon ez azért lényeges, mert hogyha valakit meghatalmazunk, az eldönti, hogy ezzel a lehetőséggel, ami számára lehetőségként jelenik meg, hogy ezzel élni kíván, vagy nem kíván élni. Azonban egy ügyvéd vonatkozásában, hogyha keletkezik egy meghatalmazás, akkor neki kötelezettsége is vannak az eljárásra nézve. Tehát az ügyvédnek abban az eljárásban el kell járnia, és hogyha nem jár el, akkor még annak a lehetősége is fennáll, hogy valamiféle felelősséget kell vállalnia a mulasztásáért, vagy az el nem járásáért, vagy egy adott esetben, ha egy eljárási cselekményen nem jelenik meg.
Meghatalmazást lehet adni határozatlan és meghatározott időre is.
Így van. Például, hogyha egy ügyvédi meghatalmazásból indulunk ki, azt bármikor visszavonhatja a meghatalmazó személy. Azonban, hogyha egy konkrét időpontig adjuk például az adott bírósági per jogerős befejezéséig, nem tudjuk előre, amikor megadjuk a meghatalmazást, hogy az mikor fog bekövetkezni, mikor lesz az a jogerős ítélet, de abban a pillanatban, amikor a jogerős ítéletet meghozza a bíróság, azzal megszűnik. Tehát ez egy konkrét, de bizonytalan időponthoz kötött meghatalmazás, azonban egyébként lehet a meghatalmazásokat úgy is adni, hogy egy konkrét napban határozzuk meg azt az időpontot, ameddig az a meghatalmazás érvényes és hatályos. Mondok erre is egy példát, hogyha valaki külföldön tartózkodik, annak a külföldi tartózkodásának az idejére tudja, amikor elutazik, vagy mielőtt elutazik, hogy mikor fogok visszaérkezni, és arra ad egy meghatalmazást, hogy arra az időtartamra, amíg külföldön vagyok, meghatározott naptól meghatározott napig, arra az időtartamra szól a meghatalmazás. De lehet adott esetben időpont megjelölése nélkül is adni meghatalmazást. Itt akkor a jogszabály erejénél, ha meghatározott idő egyébként, amit a jogszabály ír, az elteli egy általános meghatalmazásnál, ott legfeljebb 5 éves időtartamú lehet egy meghatalmazás. Tehát, hogyha az a meghatározott idő eltelik, akkor véget ér az a meghatalmazás, illetőleg az lejár, és az már nem lesz hatályos, az alapján akkor már nem fog tudni az illető eljárni, de természetesen van arra is mód, hogy azt a meghatalmazást a meghatalmazó visszavonja. Ajánlom, hogy mindenki megfelelően körültekintően adja a meghatalmazást, hogyha van egy konkrét ügy, amivel kapcsolatban szükségesnek látja, hogy valamilyen akadályoztatásából kifolyólag eljárjon az illető másik személy, akkor jól írjuk körbe, hogy mi az az ügycsoport, vagy mi az a konkrét ügy, amire nézve adjuk a meghatalmazást, illetőleg ugyanígy felhívom mindenkinek a figyelmét, hogyha pedig egy általános meghatalmazást kíván adni, akkor azért jól gondolját, hogy egyrészt, hogy kinek adja, másrészt pedig, hogy meddig, milyen időtartamra adja.
A továbbiakban a társasházi közgyűléssel és annak döntéseivel foglalkozunk. Elsőként mit kell tartalmaznia a közgyűlési meghívónak?
A társasházi törvény szerint az alábbiakat kell tartalmazni. Egyrészt a közgyűlés időpontját és helyét. A közgyűlést levezető elnök, a közgyűlési jegyzőkönyvvezetője, és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs megválasztására, valamint a szavazásra előterjesztett napirendet, továbbá a részközgyűlések tartása esetén az erre a körülményre utalást, a megismételt közgyűlés időpontját és az eltérő határozatképességi szabályra vonatkozó figyelemfelhívást. Amennyiben a meghívó a felsoroltakat nem tartalmazza, akkor ez a körülmény szintén az ilyen módon összehívott közgyűlésen hozott határozatok érvénytelenségéhez vezethet. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlésen elnöklő személy, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyv hitelesítő két tulajdonostárs megválasztására, valamint a szavazásról előterjesztett napirendet. A meghívóhoz mellékelni kell a szavazásra előterjesztett napirendre vonatkozó írásos, különösen az éves költségvetésről és elszámlásról elkészített előterjesztéseket. A közgyűlés csak a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban hozhat határozatot. A közgyűlésen a tulajdoni hányadok összességének 100%-át képviselő valamennyi tulajdonostárs jelen van, és valamennyien egyetértenek új téma napirendre vételével, akkor kivételesen lehet a meghívóban nem szereplő napirendben is közgyűlési határozatot hozni. A társasházi közgyűlések meghívójában gyakran szerepel az úgynevezett egyéb napirendi pontok feltüntetése. Az egyéb napirendi pontok alatt csak a különböző tájékoztatókat, előzetes problémafelvetéseket lehet tárgyalni. Mivel az egyéb napirendi pont nem tekinthető a napirend pontos meghatározásának, Ezért az egyéb napirendi pont címén tárgyalt kérdésekben nyomban a közgyűlésen nem hozható határozat.
Mire kell odafigyelni a társasházi közgyűlés megkezdésekor?
A társasházi közgyűlés összehívásával, valamint megkezdésével kapcsolatban az alábbiakra kell odafigyelni. A közgyűlés megtartására csak előzetes összehívás alapján kerülhet sor. A közgyűlést, ahogy erről korábban már volt szó, évente egyszer kötelező összehívni. Lényeges, hogy a tulajdonosok részére írásban kiküldött napirendi pontoknak és a társasházi közgyűlés elé terjesztett napirendi pontoknak azonosaknak kell lenniük. A közgyűlés helyszínére nézve nincs kötelező törvényi előírás, annak megtartására a leggyakrabban a társasház épületében, annak udvarán, valamely közösségi helységében, vagy közeli épületben, például iskola, ahol sor szokott kerülni. A közgyűlés megkezdése előtt a tulajdonostársaknak ki kell tölteniük a megjelenést igazoló jelenléti ívet. A határozatképesség megállapítása érdekében a jelenléti ív praktikusan tartalmazza a tulajdonostársak felsorolását az ingatlanhoz tartozó tulajdoni hányadok feltüntetésével. Ha a tulajdonos képviseletében más személy jelenik meg, akkor a név mellett ennek a tényét is fel kell tüntetni. Az eseti meghatalmazást a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. A tulajdonostárs bárkinek adhat meghatalmazást a közgyűlésen való részvétellel kapcsolatban. A közgyűlésre szóló meghatalmazás nem igényel írásbeli alakot, meghatalmazást szóban is lehet adni. A meghatalmazás lehet általános is, ami azt jelenti, hogy általában jogosítja fel a képviselőt, hogy a tulajdonostársat a társasházi közgyűlésen képviselje. Ilyen esetben viszont annak írásba foglalása kötelező. Az írásban meghatalmazott általános képviselőt a közgyűlésre minden esetben meg kell hívni. Nagyon fontos kritérium ezen kívül, hogy az összehívott közgyűlés határozatképes legyen. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az összes tulajdoni hányadnak több mint a felével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak. Ha a közgyűlés nem határozatképes, vagy a levezető elnök a közgyűlést a határozatképtelenné válása miatt berekesztette, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belüli időpontban az eredetivel azonos, a határozatképtelenné vált közgyűlés esetén a közgyűlés berekesztését követően fennmaradó napirenddel kell összehívni. Az eredeti közgyűlés meghívójában az eredeti közgyűlés határozatképtelenségétől függő feltétellel a határozatképtelen közgyűlés napjára is kitűzheti a megismételt közgyűlés, ha a szervezeti és működési szabályzat ettől eltérően nem rendelkezik. A megismételt közgyűlés a jelenlévők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes. Ezt a körülményt a megismételt közgyűlés meghívójában fel kell tüntetni azzal, hogy ahol a törvény a tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított meghatározott arányát követeli meg a határozat elfogadásához, ennek hiányában a kérdésben határozat nem hozható.
Hogyan, miként zajlik a társasházi közgyűlés?
A közgyűlést a közös képviselő, illetőleg intézőbizottság elnöke nyitja meg, és ezt követően javaslatot tesz a levezető elnök, a jegyzőkönyv vezetője, és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs személyére. A levezető elnök lehet maga a közös képviselő, vagy más külső személy. A törvény csupán a jegyzőkönyvet hitelesítő személyek vonatkozásában írja elő a tulajdonostársi minőséget. A levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a két hitelesítő személyt a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel szavazza meg, ezt követően kerül sor a már levezető elnök részéről a határozatképesség megállapítására. Ha a közgyűlés nem határozatképes, vagy utóbb válik azzá, akkor a levezető elnök a közgyűlést berekeszti. Ilyen esetben megismételt közgyűlést kell tartani, az arra irányadó törvényi szabályok szerint szavazni csak határozat képesség esetén lehet. Pontos új szabály, hogy a határozat képességet a közgyűlés során rendszeresen minden szavazás előtt meg kell állapítani. A közgyűlés az általa korábban hozott közgyűlési határozathoz nincs kötve, a korábbi határozatait hatályon kívül helyezheti, illetve azok helyett újabb, más tartalmú határozatot is hozhat. A tulajdonos társ jogosult a napirendi ponthoz hozzászólni, észrevételeket, kérdéseket feltenni, illetőleg amennyiben kívánja hozzászólásait, észrevételeit, a jegyzőkönyvben is rögzíteni kell. A közgyűlés befejezésekor a levezetőelnök a közgyűlést berekeszti. Tehát nagyon lényeges dolog az, hogy önmagában a jegyzőkönyvnek nem kell szó szerinti jegyzőkönyvnek lenni, és nem is kell a hozzászólásokat feltétlenül tartalmaznia. Azonban, hogyha valaki kéri, miként mondtam, abban az esetben a hozzászólását kell tartalmazni. Ez sokszor vita lehet, hogy most pontosan vagy feljegyzésre került a jegyzőkönyvben az, amelyet valamely tulajdonostárs mondott, de szeretném azt leszögezni, hogy a jegyzőkönyvnek nem tartalmi kelléke, nem kötelező tartalmi eleme, hogy szó szerinti legyen, és minden hozzászólást részletesen tartalmazza. Ugyanakkor még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Ugyan elhangzott az, hogy nem föltétlenül szükséges, hogy a meghatalmazás ebben az esetben írásba foglalásra kerüljön, de nem véletlenül küldik ki a társasházi közös képviselők általában minden egyes alkalommal azt, hogyha valaki nem tud személyesen részt venni, és maga helyett valakinek a meghatalmazásával szeretne élni annak érdekében, hogy az ő tulajdoni hányada is képviseltetésre kerüljön a társasházi közgyűlésen, akkor egy adott mellékelt formanyomtatvány szerinti írásos meghatalmazással éljen. Ez utóbb azért sokkal jobb, és azért javaslom mindenkinek, hogy ezt akkor írja alá, és történjen meg ilyen formában az eseti meghatalmazás is írásban, mert később ez az, ami jobban nyomon követhető, ez az, ami későbbiekben sokkal inkább ellenőrizhetővé válik. Amikor pedig azt vizsgálják, hogy a határozat képesség az fennáll-e vagy sem, akkor nyilvánvaló módon a jelenléti aláírásával, illetőleg aki nem a saját körében, nem a saját ügyében jár el, hanem meghatalmazás útján, akkor a mellékelt meghatalmazásokkal pedig könnyedén vissza lehet ellenőrizni, hogy valóban a szükséges tulajdoni hányad jelen volt-e a közgyűlésnek az adott idő pillanatában. A másik lényeges dolog, amire szintén fel szeretném még hívni a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy a gyakorlatban ez a szavazatonkénti ellenőrzése a résztvevőknek a határozott képességét illetően, ez leghelyesebb, vagy legalábbis helyes, hogyha ez úgy történik, mert az egyébként kötelező is, hogy a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy mekkora tulajdoni hányad szavazott az egyik, vagy a másik szavazási lehetőség mellett. Hogyha ezek pontosan, precízen vezetve vannak a jegyzőkönyvben, akkor utóbb ebből is meg lehet állapítani azt, hogy az adott szavazásnál a határozat képesség is fennállt egyben.
A jegyzőkönyvnek mit szükséges tartalmaznia, illetve mit lehet tartalmaznia? Hiszen az előbb az imént említette, hogy a tulajdonostárs az észrevételeit kérheti annak rögzítését a jegyzőkönyvben.
Nagyon fontos, hogy a jegyzőkönyvben utána mit vesznek fel, illetőleg az mit tartalmaz. Amit mindenféleképpen tartalmaznia kell a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott két tulajdonostárs nevét. Azt, hogy a megjelent tulajdonostársak nevét, tulajdoni hányadát, továbbá a távol lévő tulajdonostárs által meghatározott személy nevét a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív tartalmazza. A társasházi közgyűlés határozat képességének megállapítását, a tárgyalt napirendek összefoglalását, a közgyűlés által meghozott határozatokat szó szerint és a szavazás eredményére vonatkozó adatokat. Hogy az előbb volt róla szó, amennyiben valaki szeretné, hogy felszólása vagy megjegyzése szerepeljen a jegyzőkönyvben, úgy felszólását érdemes azzal kezdenie, hogy kéri a szó szerinti jegyzőkönyvezését annak. Önmagában ugyanis az, ha valaki kimarad a jegyzőkönyvből, de a törvény szerint nem kötelező szerepelni abban, az még nem jogsértő. A jegyzőkönyvet a társasházi közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvezető írja alá, és azt a közgyűlésen erre megválasztott két tulajdonostárs hitelesíti. A jegyzőkönyvbe bármely tulajdonostárs betekinthet, és arról a másolati költség megfizetésével másolatot kérhet. Nagyon fontos tehát, hogy a jegyzőkönyv olyan formában készüljön el, amely minden törvényes feltételnek eleget tesz, ugyanis, hogyha a későbbiekben valamely tulajdonostárs megtámadja a közgyűlésen hozott határozatokat, rögtön azt fogják vizsgálni, vajon az a határozat törvényesen került-e meghozatalra. Rögtön vizsgálják azt, ha az nem derül ki a jegyzőkönyvből automatikusan, vagy egyértelműen, hogy egyáltalán határozatképes volt abban a pillanatban a társasházi közgyűlés, vagy nem, illetőleg az összehívására nézve megfelelően történt az összehívás, illetőleg mindazt, hogy egyébként bármilyen törvénysértés történt-e. Nagyon lényeges tehát, hogy a jegyzőkönyvezésre és a jegyzőkönyv elkészítésére a társasház működése szempontjából nagyon figyeljünk oda. Nyilvánvaló módon a jegyzőkönyvezés elsődlegesen a jegyzőkönyvezetőnek a feladata, de nyilván egy elnöknek is, illetőleg a két hitelesítőnek is oda kell erre figyelnie, hogy az valóban azt tartalmazza, ami a társasházi közgyűlésen elfogadásra került. A jegyzőkönyv hitelesítők tehát nem csak egy formális két aláírást adó felek, hanem a jegyzőkönyv hitelesítők azon túl, hogy ott vannak és részt vesznek, azt is igazolják, hogy az valóban az a jegyzőkönyv lényegi szempontból azt tartalmazza, amely a társasházi közgyűlésen elhangzott.
Kedves hallgatóink! Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255-33-76-os telefonszámon. A technikai munkatárs Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Mikor és hol maradt vörös téglák, légy apám, jöjj közelebb, nem ismerős még a neved, sebeidben gyógyítom sebeimet. Mások átkat csókjaimon, holnap hajnalban itt hagyunk, bevetetlen ágyban. Gyere babám, jöjj közelebb, szavaidban nem keresek, se kapaszkodót, se kérdéseket.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon, innen és határainkon túl. Folytatjuk a szentségekről szóló elmélkedéseinket. Eddig a rádió műsorban beszéltünk a keresség, bérmálás, eukarisztia, a keresztény beavatás szentségeiről. A katolikus egyház katekizmusa erről azt írja: Krisztus valamennyi tanítványának közös hivatását alapozzák meg az életszentségre és a világ evangelizálásának missziójára szóló meghívást. Közlik a szükséges kegyelmeket a lélek szerinti élethez, az örök hazafelé tartó zarándokúton. Beszéltünk eddig a gyógyulás szentségeiről, a bűnbocsánat szentségéről és a betegek kenetéről. Most a közösség szolgálatának szentségei következnek. Így ír erről a katekizmus az 1534-es pontjában. Két másik szentség, az egyházi rend és a házasság mások üdvösségére szolgál. A személyes üdvösséghez is hozzájárulnak, de ezt mások szolgálata által teszik. Sajátos küldetést jelentenek az egyházban, és Isten népének gyarapodását szolgálják. A következő pontban a katekizmus így ér: e szentségekben azok, akik a keresség és a bérmálás által már fölszenteltettek, a vatikáni zsinat beszél erről, illetve a János evangéliuma 13. fejezetének első verse, a hívők általános papságára különleges fölszenteléseket kaphatnak. Azok, akik az egyházi rendet kapják, arra szenteltetnek föl, hogy Krisztus nevében az egyházat Isten igéjével és kegyelmével legeltessék. Lumen Gentium 11. pontja. Állapotuknak megfelelően a keresztény házastársakat is állapotbeli kötelességeikre és méltóságukra külön szentség erősíti meg, s mintegy fölszenteli. Ezután a bevezető után kezdi el a katekizmus az egyházi rend szentségét. Így szól erről az 1536-os pontban. Az egyházi rend az a szentség, amely által a Krisztustól apostolaira bízott küldetés teljesítése folytatódik az egyházban az idők végéig, tehát az apostoli szolgálat szentsége. Három fokozata van, a püspökség, az áldozó papság és a diákonátus. Miért az egyházi rend a neve e szentségnek, ordó? Erről így szól a katekizmus. Az ókori Rómában az ordó polgári testületeket, elsősorban kormányzók testületét jelentette. Az ordináció valamilyen ordóba való fölvételt jelent. Valamilyen testületbe való fölvételt jelent. Az egyházban voltak testületek, melyeket a hagyomány nem szentírási alapok nélkül kezdettől fogva ordinesnek nevezett, így beszél a liturgia ordo episcoporum, ordo presbyteriorum, ordo diakonorumról. Más csoportokat is neveznek ordónak, például a katekumeneket, a szüzeket, a házastársakat és az özvegyeket. A következő pontban pedig így szól az egyház katekizmusa. Az egyház valamely testületébe való befogadást ordinációnak nevezett szertartással történik, tudnélik vallási és liturgikus cselekménnyel, ami fölszentelés, áldás vagy szentség volt. Ma az ordináció szó fönn van tartva annak a szentségi cselekménynek a jelölésére, mely a püspökök, a papok és a diákonusok rendjébe fogad be, és fölülmúlja a közösség által végzett puszta választást, kijelölést, megbízást vagy beiktatást, mert a Szentlélek ajándékát hozza, mely lehetővé teszi a szent hatalom, a sacra potestas gyakorlását, és csak magától Krisztusról származhat egyháza által. Az ordinációt konszekrációnak, fölszentelésnek is nevezik, mivel elkülönítés és feladat átadása, amelyet maga Krisztus végez egyháza javára. A püspök készföltétele a fölszentelő imádsággal együtt látható jele ennek a fölszentelésnek. Ez idáig tehát, kedves rádió hallgatók, mintegy meghatározta a katekizmus az egyházi rend szentségét, és próbált arról beszélni, hogy miért nevezzük egyházi rend, egyházi ordónak ezt a szentséget. A többinek az elnevezésében is benne van a szentség szó, itt ebben az esetben nem próbálta megértetni velünk a katekizmus, hogy egy régi római szokás csendül ki ebből az elnevezésből, testületbe való fölvételt jelent, de olyan testület, amelyre Krisztus hívja az embereket, olyan, amely nem a közösség egyszerű megbízása, hanem a Szentlélek ajándéka és a szent hatalom gyakorlása Krisztustól kapott hatalom alapján. Ezután a katekizmus az papság az üdvösség rendjében, pontosabban az egyházi rend szentsége az üdvösség rendjében részt hozza. Itt egy kicsit talán elszakadunk a katekizmustól, és a biblikus teológiai szótár alapján egy kicsit a Biblia leírását, szavait próbáljuk a papságról megérteni. A papság címszó alatt úgy kezdi a biblikus teológiai szótár, hogy Jézus örökre megmarad, és papsága örökké tart. A zsidó levél 7. fejezet 24. verse. A zsidókhoz írt levél meghatározandó Krisztus közvetítő szerepét az ahhoz a hivatáshoz hasonlítja, amelyet az Ószövetségben a szomszédos népek minden vallása ismert a papok hivatásához. Hogy Jézus papságát megértsük, pontosan kell ismerni az ószövetségi papságot, amely az övét előkészítette és jelképezte, mármint Krisztus papságát. Az ószövetség. A papság intézményének a története ezzel a fejezettel nyit a biblikus teológiai szótár. A bevezetőben arról ír, hogy az Izrael körülvevő civilizált népeknél a papi hivatás gyakran maga a király töltötte be, mint például Mezopotámiában és Egyiptomban, és nekik segítettek a papi hierarchia tagjai. A papi tisztség pedig örökölhető volt, mely valóságos kasztot alkot, írja a szótár. A pátriárkák korában azonban nincs ilyesmiről szó. Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nincsenek még templomai, se külön papjai. A teremtés könyvének hagyománya azt mondja, hogy a pátriárkák Kánaánban oltárokat emeltek, és áldozatot mutattak be. Olyan családi jellegű papságot gyakorolnak, amelyet az ókori népek legtöbbje jól ismert. Innen folytatnánk a következő alkalommal a papságról szóló, a papság szentségéről szóló elmélkedést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,1,